A világon semmi sem teljesen fekete vagy fehér. Gyere el velünk egy helyre, ahol vörös a föld, ízzik a levegő, és a gólyák ősszel érkeznek. Afrika Café. A Rádió Café magazinja Afrikáról, Behumidórival és Kembe Szorellel, vasárnaponként 11-től délig. Afrika Café. Feketén-fehéren.
A műsor támogatója az Afrikai Magyar Egyesület.
Sziasztok, szép napot mindenkinek! Az Afrika Fét halljátok itt a Rádió Cafén, Kembe Szorellel.
És Behumidórival és a szokásos vasárnap délelőtti menetrendünket akkor el is kezdjük. Lesz itt egy vendégünk a stúdióban, aki nem más, mint Keresztes Éva, az Afrikai Magyar Egyesület által szervezett 6. orvosi misszió önkéntes francia tolmás tagja. Egy levegővel se került elmondanom. És hát vele beszélgettünk az eddigi munkásságáról, és arról, hogy mik a tervek még. Meg nekem majd egy kicsit érdekes lenne az, hogy esetleg de rengeteg ismerősöm kérdezte mindig, hogy lehetne önkéntesnek lenni Afrikában, vagy bárhol. Na most akkor majd Évát akkor megkérdezzük erről is, remélhetőleg válaszol is nekünk.
Van, aztán pedig a műsor második felében, a vége felé a szokásos programajánlók sem maradnak el, ugyanúgy, mint a zenék sem. A Szorell válogatásában hallhatok ebben az órában is nagyszerű afrikai felvételeket, illetve az elérhetőségeink sem változtak az elmúlt 8 évben. 55-55-98-6 ez az élőadás telefonszáma, és a 0629986986 pedig az az SMS szám, amire várjuk a hozzászólásaitokat.
Igen, és én meg rendületlenül szoktam válaszolni mindig a Rádió Café honlapján lévő üzenőfalra feltett kérdésekre, illetve bejövő információkra, úgyhogy ezt is használjátok majd ki. Na, akkor zenéljünk egyet, és aztán behívjuk Évát a stúdióba.
Then
Hát akkor kezdjünk is neki az Afrika Fénak, ezután a mozgalmas szám után nem sikerült bele választanom sajnos, de mindegy, ettől függetlenül nagyon kellemes volt végighallgatni. Na, Keresztes Éva megérkezett hozzánk a stúdióba. Szia, Éva!
Szia!
Sziasztok, mindenkit üdvözlök!
Na, úgy vezettünk fel téged, hogy az Afrikai Magyar Egyesület által szervezett 6. orvosi misszió önkéntes francia tolmács tagja voltál, de ennek biztos, hogy van sokkal korábbra datálható előzménye, hogy önkénteskedsz itt a világban, de az is lehet, hogy csak Afrikában, nem tudom. Hogy van ez?
Igen, ez csak Afrikára vonatkozik. Igazából az iskoláim után Franciaországban éltem, és ott találkoztam úgymond először afrikai emberekkel, és ismertem meg úgymond a kultúrájukat.
Nincs is kevés ott belőlük.
Az biztos. Marseille-ban voltam, úgyhogy ott meg aztán nagyon nagy százalékban jelen vannak. Mikor visszajöttem, akkor én szerettem volna már Afrikába menni, csak akkor még nem voltak olyan szervezetek, akikkel így el lehet jutni. És akkor ez így úgymond eltolódott, mert utána iskolába jártam újra, aztán jött a család, és akkor egy idő után újra feljött bennem az a vágy, hogy muszáj elmennem, és muszáj tennem valamit értük. Ekkor kerestem meg igazából az Afrikai Magyar Egyesületet, vettem fel velük a kapcsolatot, legelőször fordítottam nekik különböző cikkeket, és egy beszélgetés alkalmából jött fel ez az ötlet, hogy ők mennek ki Maliba, és én mondtam, csak úgy felvetettem, hogy hú, de jó, én is szeretnék menni egy ilyenre. Igen, és akkor utána azt mondták, hogy miért ne? Tehát, hogy miért ne mennél te?
Te miért érezted úgy, hogy segíteni kell? Azért Marseille-ben ott el vannak a srácok, tök jól nyomják a repzenéjüket, különféle kiadók ilyen-olyan ruhákba járkálnak, tehát nem úgy tűnik, mintha itt nagyon rá lennek szorulva, vagy az otthoni helyzet az valahogy lecsapódott oda is?
Folyamatosan igen, szó volt Afrikáról, tehát hogy milyen szegénység van ott, és ez felkeltette igazából az érdeklődésemet. Tehát én engem utána érdekelt az, hogy hogy élnek abban az országban. Nem kimondottan fekete Afrikára gondolok, de ugyanúgy az észak-afrikai muzulmán országokba is.
Uh-huh. És akkor az AHU által szervezett misszió volt az első látogatásod a kontinensen?
Igen.
Na akkor mesélj légy szépen egy kicsit meg.
Hát igazából két orvossal mentem ki, Jakkel doktornővel és Kis Imrével. Amikor megérkeztünk, egyből azt gondoltam, hogy igen, itthon vagyok, és ez az, ami kell. Megmondom őszintén, hogy ahogy találkoztam egymás után az emberekkel, azt láttam, hogy lehet, hogy nagy szegénység van, de pozitívan állnak az élethez, nem keseregnek, nem pessimisták úgy, mint mi, hanem mosolyognak, és azt mondják, hogy igen, minden jó lesz. És ez az, amire úgy gondolom, hogy nekem szükségem van, és mindenképpen így akarok élni, ahogy ők. Tehát engem feltöltöttek teljes mértékben.
De és logikusnak látod ezt a hozzáállást, hogy minden jó lesz? Mert egyébként nem feltétlenül tesz meg mindenki mindent azért, hogy jó is legyen, hanem csak pozitívan állunk a dologhoz, attól még nem változik.
Nem, de azt gondolom, hogyha...
Szerintem megváltozik.
Csak attól, egy afrikai kontinens problémája attól változik, mert pozitívan, hát évtizedek óta pozitívan állnak hozzá.
Hát mi a mi szempontunkból.
Ja, jó.
Tehát ha innen nézzük, akkor nem negy, ez mondjuk egy másik dolog, amiben több idő kéne, hogy belecsapjunk. Tehát, hogy a hozzáállás az miben változtat. De hogy az embereknek a közérzetét egész biztos, hogy máshogy.
Igen, és azt gondolom, hogyha segítünk nekik abban, hogy... úgy informáljuk őket, felvilágosítjuk őket, és megteremtjük neki azokat a helyzeteket, hogy a most felnövekvő gyerekek tudjanak tanulni, akkor ők tudnak majd tenni értük. Mert a mi korosztályunk, az már úgy gondolom, hogy valamilyen szinten azért úgy nyugatiasabban gondolkodik, hogy próbálják előre vinni az országot, hogy tudják, hogy a tanulással tudnak előrébb jutni.
Ott Afrikában?
Igen.
Ez volt a tapasztalatod?
Igen. És hogy ők már azt szeretnék, hogy a gyerekeik is tanuljanak. Tehát nem az az első számú szempont, hogy minél több gyerek legyen egy családban, hanem az, hogy aki van, az tanuljon.
De és a tolmácsolás közben is sikerült beszélgetni ott a helyiekkel azzal kapcsolatban, hogy szerintük mi a probléma, hogy lehetne megoldani. Egyáltalán látják-e globálisan Afrikát, nem csak a helyi viszonyokat?
Hát igazából akikkel úgy, tehát beszélgettem ugye orvosokkal, ők azért teljesen máshogy látják a világot, mint a helyi lakosság. Tehát a helyi lakosok azok analfabéták, ők szinte csak a bambara nyelvet beszélik, és csak tolmács segítségével tudtunk velük kommunikálni. Tehát ők csak a saját világukat, szinte nem is látnak ki mondjuk a saját negyedük, illetve falujukon kívülre. De az orvosok, azok igen, tehát ők már felvilágosultak.
Na, és most, igen? Dóri mutat nekem valamit.
Mutatok az ujjammal Tomi felé.
Fenyeget.
Tomi lesz az az ember, aki berakja nekünk a következő felvételt, mert hogy zene következik, és utána Keresztes Évával folytatjuk a beszélgetést.
Mohamed Munir előadásában hallhatatok én nagyon kellemes nótát, és ezzel is jobb hangulatot próbálunk teremteni, hogyha valaki Egyiptomban éppen Kairóban tartózkodik és hallgatja az Afrika Fét interneten keresztül, akkor...
És nincs olyan jó kedve.
És nincs olyan jó kedve egyébként, és ezzel talán sikerült feldobni. No, itt van velünk továbbra is, nem sikerült kimenekíteni a zenével, Keresztesével a stúdióból. No, ott fejeztük be ugye, hogy Mali volt az a misszió, ahol részt vettél. No, mesélj részes egy picit annak a mindennapjairól, mert mi beszélgettünk, emlékszem még annó orvosnőkkel, ők látták egy oldalról, gondolom, lehet, hogy a nyelvi hiányosságok miatt nem tudtak annyira mélyen belemenni az ottani létbe, de hát te meg perfekt francia vagy.
Köszönöm. Hát a mindennapjaink az úgy kezdődött, hogy reggel már fél nyolckor indultunk ugye a rendelőbe, minden napra megvolt, hogy melyik rendelőbe megyünk, és 8 órakor kezdődött délután 2-ig az orvosoknak a műszak. Amikor volt mellettünk más tolmács is, úgymond aki tudott angolul kommunikálni a másik doktornővel, akkor ő vele volt, amikor nem, akkor két rendelő között futkostam, és mindenhol próbáltam lefordítani, amit kell. Uh-huh. Úgyhogy ez így működött. Én azt gondolom, hogy sokat beszélgettünk az ottani nővérekkel, orvosokkal, hogy mit kellene jobbá tenni ahhoz, hogy jobban gördülőkenyen menjen a munkájuk.
Na, és mit kellene jobbá tenni? Hogy láttad?
Illetve, hogy mi erre a kilátás?
Hát létrehoztunk, beindítottunk igazából ott egy rendelőt, ami én úgy tudom a mai napig működik, és folyamatosan mennek a betegek. Az orvosok meglátása felénk az volt, hogy próbáljuk úgy végéhez vinni a betegeknek a kezelését, hogy az elejétől a végéig tudja szedni esetleg a megadott gyógyszert, és hogy mi azt le is tudjuk kezelni. Mindenképpen az kell, hogy az emberek folyamatosan vissza tudjanak menni, tehát ugye ott nekik mindenért fizetni kell. Minden egyes alkalomra 200-500 cefába kerül egy látogatás. Ezt folyamatossá kellene tenni, illetve lejjebb vinni az árakat.
Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de ez milyen nagyságrendű összeget jelent az ottani körülmények között?
100 euróz 65 ezer cefa. Tehát igen. Ezt így el lehet valahogy osztani.
Jó, de és most mit gondolunk valamit az euróról, meg nekünk viszonylag tudjuk, mit jelent, tehát a mi viszonylatainkban, de ott mondjuk ez a 200-500 cefa.
Hát én azt gondolom,
a helyiek számára mit jelent?
Hogy van egy szegényebb réteg, úgymond, tehát a falvak, akik már falvakban élnek, azok már nem biztos, hogy ezt meg tudják fizetni, a 200 cefát. Falvakban 200 cefa a vizitdíj, úgymond, benne Bamako-ban 500 volt, ott már nem biztos, hogy ezt meg tudják fizetni, és ott igazából hagyják a gyereket. Tehát próbálják a saját módjukban gyógyítani, illetve hát ellátni őket, amíg kevés.
De mi van akkor, hogyha mondjuk valaki tényleg komolyabb kórházi ellátásra szorul, ez hogy van? Mert beszélgettünk csomó mindenről ott az orvosokkal a missziók során, de erről nem emlékszem, hogy szó lett volna, hogy mondjuk valakinek vakbélműtéte van, tegyük fel, akkor azért is minden egyes dolgot fizetni kell, elaltatják még. És ennek is vannak ilyen árai? Csak hogy kíváncsiságban.
Igen, mindennek megvan az ára, ha nem tudod kifizetni, akkor nem csinálják.
Akkor ott hagynak nyitott hasra? Hát azért az erősnek tűnik így.
De nem, addig nem nyitnak föl igazából. Aha. Tehát bemész, megmondod, hogy ez a problémád, esetleg azt a 200 cefát kifizeted, azt mondják, hogy igen, neked meg kellene műteni, mert
perforált vakbeled van.
Igen, vagy esetleg le kéne vágni a lábadat, hogy ne halljál bele. Nincs meg a kereted rá, akkor nem csinálnak semmit.
Az de fincsi.
Akkor ezek szerint nagyon pozitív érzésekkel mentél oda, és azt érezted, hogy ott a helyed, milyen érzésekkel jöttél vissza?
Volt egy pont 3 hét után, amikor kifakadtam, elsírtam magam, hogy miért nem látják ezt úgy, hogy
tehát ahogy mi. Igen,
tehát akkor elsírtam magam, kikiabáltam magam, és utána megnyugodtam, és meg elmagyarázták, hogy próbálnak ők segíteni. Tehát így az orvosokkal is utána beszéltem, és mondták, hogy nem tudnak mindenkit megmenteni, mert őket sem támogatja senki. Az állam nincs mögöttük, hogy kapjanak támogatást az orvosok. Ők abból élnek, amit a vizitdíjből beszednek. Ha ők nekik nem jön abból be semmi, akkor nem tud, ők ingyen nem tudják őket ellátni. És igen, tehát valahol igazuk van. De mi nyugatiak nem értjük azt meg, hogy lehet az, hogy hagyják az embereket meghalni.
Mondjuk ennek itt is van példa azért, hogy nem is kell messzire menni a magyar egészségügyhöz. Na mindegy. Még belefelé kérdés csak, hogy van neked azért családod, gondolom. Azok hogy fogadják ezeket a kis túráidat? Mert és úgy tudom, hogy majd azt talán majd a kultúrhírek után visszatérünk a jövőbeli terveidre, de ezt mondjuk hogy fogadták, hogy nekiesünk Malinak?
Hát azt gondolták akkor, hogy ezt szeretném, ők szeretnek engem, tehát azt szeretnék, hogy boldog legyek, és menjek, csináljam végig.
És most mit gondolna? Mert múlt időben mondtad.
Most már nem szeretnék.
Most már...
Úgy érzik, hogy nem tesz boldoggá?
Engem boldoggá tesz, őket nem teszi boldoggá.
A távolléted? Vagy az, hogy ezt csinálod?
Hogy ezt csinálom, és a távollétem.
De miért?
Mi a baj? Tehát látják, hogy esetleg téged ez megvisel?
Nem, az, hogy nem vagyok mellettük, távol vagyok, és hogy féltenek, hogy bármiféle bajom esik.
Hát az ők érthető.
És abszolút. Akkor ez téged mennyire tántorít el? Tehát így már további tervekbe?
A tiltott gyümölcs még édesebb lesz.
Hát volt egy fél évem arra decemberig, hogy én ezzel rágódtam. Napi szinten változtattam a véleményemet, hogy most mit csináljak, maradjak, menjek. Decemberben megszületett igazából a döntésem, hogy az idén a közeljövőben visszamegyek a gyerekekkel.
Valahogy ez nem ér váratlanul.
Igen, jó. No?
És akkor hova mész vissza?
Én úgy tervezem, hogy Bamako-ba.
Aha. Na hát ez csak megfogott valahogy még erősebben. Jó, akkor kicsit menjünk el, mi ez? Kultúrvilág híre következik most, aztán utána még talán visszajövünk egy picit, sőt, biztosan. Visszajövünk.
Rádió Café. One Barato.
Vétel.
Reklám a Rádió Cafén.
Másnak csak egy doboz. Vagy csak egy tasak. Vagy egyszerűen egy csomag. Nekünk mindez a hivatásunk.
15 éve szállítjuk az ön küldeményét hibátlanul és pontosan. Mert nálunk ön az első.
Autóval, motorral vagy kerékpárral, de velünk biztosra mehet.
Runner futárszolgálat. Az ön küldeménye a mi hivatásunk.
www.runnerkft.hu. Telefonszámunk 061 20 30 100.
Hírből sem ismeri Afrikát? Akkor olvassa az Afriportot. Hírek, tudósítások, elemzések. Minden, ami Afrika. www.afriport.hu. Az afrikai hírportál.
Reklámot hallottatok.
Jó vételt kívánunk.
Újra vidámabban.
Starsky és Hot Jazz Club. A Rádió Café.
Vidámabban.
Starsky és Hot Jazz Club.
Nem jó. Ez egy szakműsor.
Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
Vidámabban.
Minden vasárnap megrendezésre kerül.
Magyarul.
Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
Nem jó.
Tegyünk alá zenét.
Starsky és Hot Jazz Club újra és vidámabban. Vasárnap este 10-től éjfélig.
Feles hírek. Kultúrvilág.
12:00-kor sziasztok, a hírszerkesztőt, Bali Mónikát halljátok. Hétvégi gödöllői kastélytúrák. Bárki bekukkanthat az uniós elnökség számos kiemelt tanácskozásának helyet adó gödöllői kastély azon helyiségeibe, amelyeket eddig a napi híradásokból sem ismerhetett meg. Az óránként indított kastélybejárásokon szakavatott kísérő mutatja meg, illetve meséli el, hol hoznak döntéseket az unió felelős politikusai, szakemberei, hol és hogyan zajlanak az egyeztetések, miként fest egy kávészünet, de egyéb kulisszatitkokról is fellebbentik a fájtlat. A berlini Domban mutatják be Haydn a Teremtés című oratóriumát Christoph Hagel karmester és opera rendező irányításával április végén. A rendező korábban szokatlan helyszíneken, például metróállomáson, cirkuszi sátorban és diszkóban is rendezett operát. A Teremtést a berlini szimfonikusokkal és a zenekar kórusával mutatja be Hagen, de kiegészítésként szerepelnek táncosok, pantomim művészek. A 110 percesre tervezett előadásban ezt egyébként fényinstallációkkal teszik még izgalmasabbá. Új összehajtható tetőt kap a Salzburgi Felsenreitschule, így a nyári salzburgi ünnepi játékok látogatói már szabadtéri operákat is meghallgathatnak. A tető percek alatt zajtalanul összecsukható, mondta az építész, hogy a szabadtéri helyszín a Felsenreitschule, vagyis a sziklába vájt lovas iskola télen is használható lesz-e, na az még kérdéses. A Felsenreitschuléban a 17. században még a közönség szórakoztatására állatokat hajszoltak, majd lovakat idomítottak, az ünnepi játékok alapítása óta pedig színházi és opera előadásokat tartanak. Legutóbb Peter Stein a 90-es évek elején mutatta be itt Shakespeare drámáit. És végül Mick Jagger először a Grammy-n. Korosztályokon és műfajokon átívelő mintegy 3,5 órás gálaműsor keretében adják át a Los Angeles-i Staples Centerben az amerikai zeneipar kiemelkedő teljesítményeit elismerő Grammy-díjakat. A fellépők között olyan legendák lesznek jelen, mint Mick Jagger, Barbra Streisand és Bob Dylan. A műsorban helyet kapott egy a detroiti műtétje után lábadozó 18-szoros Grammy-díjas Aretha Franklin számára készített Valentin napi egyveleg is. A műsorszámok felkonferálói között lesz például Zac Brown, Eva Longoria, Jennifer Lopez vagy Ricky Martin. A Grammy-t, az amerikai zeneipar legnagyobb presztízsű díját 1958-ban alapították. A gálát élőben közvetíti a CBS TV-társaság közép-európai idő szerint hétfőn hajnali 2-től. Köszönöm a figyelmet, jövök friss hírekkel délben.
Radio Café.
Afrika Fi folytatódik itt a Rádió Cafén, Kembe Szorella, Behumi Dórival és vendégünk Elkeresztes Évával, akivel már hallhattátok a beszélgetés első felében. Ő az Afrikai Magyar Egyesület által szervezett 6. orvosi misszióban volt önkéntes francia tolmács, ugye ez a Maliban járt orvosi misszió, erről mesélt nekünk Éva, illetve hát az is kiderült még a hírek előtt, hogy ő a családja unszolására sem adta be a derekát, és készül visszamenni, és Bamakóba szeretnél menni. És ott mit fogsz csinálni? Vagy...
Ez ma saját szakálladra megy? Tehát azt mondod, hogy megveszem a jegyemet, és ma ott is vagyok.
Tehát mennyire önkéntes ez a dolog?
Hát ez nem teljesen a saját szakállamra megy. Igazából az Afrikai Magyar Egyesület munkatársaival beszélgettünk egy régi álmomról, ami egy árvaház létrehozása Bamakóban. most igazából az információgyűjtés folyik, és hogy ennek a projektnek a részletes kidolgozása, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani, illetve támogatókat, hogy hogy tudunk hozzá találni.
Uh-huh. Te egyébként neked nincs munkahelyed? Mármint úgy ez most, hogy értem, hogy...
Kivegy ide-oda.
Hogy így mész ide-oda. Tehát de ezt hogy tudod meg... Tehát, és akkor ott elengednek? De akkor menjél, csak önkénteskedjél?
Hát nem.
Értem.
Nem, tehát ez egy kötött dolog, úgyhogy ők többet nem fognak elengedni így.
Ó, hát akkor egyre izgalmasabbá válik itt a történet.
Igen, egy groteszk helyzet alakult ki. Na mindegy, nekem rengeteg ismerősöm van, aki már itt-ott, meg interneten, meg személyesen megkérdezte azt, hogy hogy lehet Afrikában önkénteskedni. Hát én, nekem volt egy ilyen bizonyos rálátásom, elmondtam, hogy meg kell keresni egy szervezetet, és akkor menjetek oda. Na de te azért lehet, hogy jobban átlátod ezt a történetet. Hogy lehet kiszűrni mondjuk azt, hogy egy olyan szervezethez ne kerüljél, aki aztán egy, nem tudom, 20 tevére elad a sivatagba, és fölkezd egy szép sátorba, ez balra nézel, jobbra nézel, homok. Tehát vannak-e technikák?
Van?
Hát én nem tudom, csak mondom. Most egy kicsit...
Ez eléggé furán hangzik.
Jó, hát fene tudjam. Európában működik, hogy viszik ki a táncos menyecskéket Svájcba.
Tehát ők nem önkénteskedni jelentkeznek.
Hát szerinted, hogy kimennek ezzel modellkedni. Na mindegy. Tehát
hát
akkor...
az nem önkénteskedi. Na mindegy, kicsit elkalandoztunk.
Na, a kérdés az nem volt teljesen egyértelmű szerintem akkor. Tehát hogy lehet akkor önkénteskedni és önkéntesnek jelentkezni, vagy egyáltalán kijutni a helyekre, ahol segítségre szorulnak az emberek?
Én azt gondolom, hogy elsősorban az interneten lehet utána nézni, hogy melyik az a szervezet, aki foglalkozik Afrikával, illetve önkéntesként kivisznek. Utána kell nézni, információkat gyűjteni arról a szervezetről, személyesen beszélni velük, hogy pontosan mit akarnak. Tehát leinformálni őket, amennyire csak lehet.
Ja, de meg nem az a furcsa, hogy van két vagy többféle ilyen technika, vagy nem tudom, hogy mondjuk bevett módszer. Az egyik valami az elején be kell fizetni valami pénzt, és akkor utána tudsz kimenni. És van ez, amit az Ahunál ez mondjuk hogy volt ez az egész történet?
Hát igazából szerintem, ahol így előre be kell fizetni pénzt, az már szerintem alapból tehát az bukó, mert uh-huh. Tehát úgy nem működik. Itt az Ahunál igazából adománygyűjtéssel megy, és így tudod megszerezni rá a pénzt.
Tehát akkor te is segítettél adományokat gyűjteni az Ahunál. Na, végre kerekedik
igen.
Valami szép.
Igen.
Hát az mi volt? Hogy?
Igazából... akkor is, és most is a rally kapcsán is én folyamatosan a gyerek adomány, tehát a ruhák adományokkal, a cipőkkel, a játékokkal, tehát mindent, amit le tudunk nekik vinni, illetve különböző emberek több pénzbeli adományokkal lehet itt támogatni, vagy adományt gyűjteni.
És mennyire szívesen adományoznak Magyarországon? Mi a tapasztalatod?
Hát meggondolják, mindenki azt hallja, hogy hú, egy szervezeten keresztül, akkor abban már nem vagyok biztos, hogy az a pénz oda fog esetleg eljutni. Igen, tehát az teljes mértékben. De én azt gondolom, hogyha személyesen megkeresik az embereket, úgymond, tehát csak ismerősök által lehet. Uh-huh. Én szerintem.
Tehát úgy, hogy egy utcáról bemész, és kopogtatsz egy cégnél.
Úgy, teljesen kizárt. Amikor tudják egy személyhez, egy ismerőshöz kötni, akkor szerintem nagyobb a valószínűsége, hogy adnak. Akár virtuális örökbefogadás, akár az adó 1%-a, akár bármilyen pénzbeli juttatást. Szerintem akkor annak nagyobb az esélye.
És ráadásul Magyarország, nem tudom, hogy mennyire igaz, de hát, hogyha az SMS számra, hogyha valakit hallgatja ezt a részt még, a 0629986986-ra egy kis megerősítést talán küldene valaki, hogy én úgy tudom, hogy Magyarországon az 1%-ot nagyon-nagyon kevesen használják ki. Tehát nagyon kevesen, mondjuk tegyük fel 25% talán az adózóknak, és azért itt azért megnyílt egy másik rés. Na mindegy, a lényeg, hogy itt a szünet alatt beszélgettünk, hogy ebből meg lehet élni? Vagy nyertél a lottón?
Ebből nem lehet megélni.
Akkor nyertél a lottón?
Nem, ehhez egy elhivatottság kell, egy belső késztetés, hogy csináld. És csak azt tudja csinálni, akiben ez van, hogy hajtja az erő, hogy igen, ezt csinálnom kell. Uh-huh. Akinek nincs meg, és negatívan áll hozzá, és nem pozitívan gondolkodik, hogy igen, sikerülni fog, valamit létrehozni, valamit tenni, annak nem fog menni. Tehát én, nekem is sokan mondták azt, hogy hú, hát, hogy ezt még nevet készpénznek, még ne bízd el magad, de ha én nem állok hozzá pozitívan, akkor ki fog? Tehát igazából senki.
De van gyermeked?
Van, 2.
Akkor ezért a gyerekek iránti kötődés, érdeklődés? Tehát ezért az árvaház projekt, ezért minden?
Igazából ezért is, és azért is, mert hogy, tehát ők már tudnak utána valamit tenni Afrikáért. Tehát muszáj őket, a gyerekeket megfogni ebbe, hogy tanítatni, hogy lássák a problémákat, hogy mivel állnak szembe, és tegyenek ellene. A felnőttekbe azt gondolom, hogy sokkal nehezebb megváltoztatni bármilyen érdeklődést, bármilyen irányzatot bennük. Tehát nekik velük nehezebb. A gyerekekre még van esély.
És a család mikor megy ki Afrikába? Majd valahogy. Hát gondolom, terv van, nem csak ez a mali, bamakói terv, hanem egy távlatibb is. Az a között szerepel, hogy esetleg a két gyermeked, meg esetleg a párod is megindul Afrika fele?
Igen. Tehát a két gyermekem, ők most a közeljövőben igen. Tehát én úgy tervezem, hogy velük együtt. Remélem, hogy a férjem is úgy fogja gondolni egy idő után, hogy utánunk kell, hogy jöjjön.
Hát akkor ehhez kívánunk kitartást, és az összes többi munkádhoz, és az elhivatottságodhoz, és köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszi.
Keresztes Éva volt a vendégünk. Az önkénteskedésről, és az ő önkéntes múltjáról és jövőjéről beszélgettünk az elmúlt percekben. Maradjatok mindenképpen velünk, mert a zene után még nagyszerű kulturális programajánlóink vannak a számotokra.
És akkor nekiesünk a programajánlónak, amit a az afriport.hu-nak köszönhetünk. Az első rögtön, itt nem is olyan régen volt egy stúdió vendégünk, Tadej Szejaszú Teddy, aki az Etióp Magyar Baráti Társaságnak az elnöke, és ugye arról beszélgettünk, hogy nekik is lesz, indul, vagy már van egy gyermektámogatási programjuk, ami most el is indul, igazából 2011. március 4-én 14 órakor ismerhetik meg a gyermekek fotóit azok az érdeklődők, akik esetleg támogatási szándékkal rendelkeznek. A második kerületben lévő, Budapesten a második kerületben lévő Lövőház utca 37 szám alatt az Afrikai Magyar Egyesület a Johannes Érsek nevét viselő etiópiai alapítványa közösen indítja ezt a programot, amelynek célja a legszegényebb közösségekben felnővő hátrányos helyzetű gyermekek megsegítése. További információk www.ahu.hu. Ez az egyik, amire felhívnak a figyelmeteket. Jön a másik.
Február 27-ig látható még Debrecenben a Kölcsei Központ földszintjén a Kongó Tordai Emel nyomában kiállítás, ami a Phoenix rendezvény szervező Kft. És az Afrikai Magyar Egyesület szervezésében és összefogásában jött létre. Erről már számtalanszor beszéltünk nektek. Egyrészt az expedícióról, illetve a könyvről, ami megjelent, ugye Lóránt Attila nagyszerű fotói és Szilasi Ildikó szövege mutat be mindent erről az akkori Tordai Emil expedícióról, és ennek a képanyagát láthatjátok egészen február 27-ig a Debreceni Kölcsei Központban.
Kerékpárral a fekete kontinensen át. Volt egyszer egy lengyel utazó, aki 80 évvel ezelőtt 5 éven át tartó afrikai balangolásra indult, egy ismeretlen földrész nyomában 40 ezer kilométert tett meg biciklin, kerékpáron vagy lóháton, 10 ezer fényképet készített az útja során, és ebből a fénykép kiállításból láthattok majd egy komoly anyagot, vagy láthattok már január 27-e óta egy komoly anyagot a Lengyel Intézetben Budapesten, Nagymező utca 15, 6. kerület, és egészen március 31-ig tekinthetitek meg ezt az 1931 és 1936 között lefotózott fotó mennyiséget. Ennyi. Meg egy bambi.
Köszönjünk el.
Hát mondjuk, próbáljunk meg.
Hogy sziasztok.
Is ja, sziasztok. Hát találkozunk jövő héten is. Ja. Na mindegy. Hogy is? Tehát akkor normálisan?
Normálisan még annyit muszáj elmondani, hogy utánunk itt a hírek következik, a Rádió Café, utána pedig a Music Café Instant, a Rádió Café hivatalos lágerlistája vár benneteket, úgyhogy legyen szép napotok, és rádiózatok a továbbiakban is. Sziasztok.
Sziasztok.